Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A szenvedés nem csak, hogy jelen van az életünkben, hanem egyre hangosabb is a közösségi média, a folyamatosan pörgő híreknek a valóságában. Háborúk dúlnak a Románia határához közel is, a klímaváltozás nyomában járó katasztrófák emberek millióinak az életét forgatják fel, társadalmi, egyéni krízisek rázzák meg a világot, a világunkat, és benne minket is. Ott van a szenvedés az utcán, az ismerőseink életében, és ott van a szenvedés bennünk is. A kereszt nem csak Jézus halálának a helye, hanem az együttérzés, az isteni együttérzésnek a végső jele az, hogy Krisztus nem csak értünk, hanem velünk is szenved. De mit jelent ez ma? Mit jelent hinni a feltámadásban, egy olyan világban, amely sokszor inkább a nagypéntek sötétségét hordozza, mint a húsvétnak a világosságát? Mit jelent a keresztényként jelen lenni a világ fájdalmában, amikor a szenvedés sok esetben messzinek tűnik, földrajzilag, kulturálisan, és sokszor érzelmileg is? Tudunk-e profétai módon megszólalni, ott lenni, részt venni? Tudunk-e különbséget tenni az üres sajnálkozás és a valódi keresztény szolidaritás között? Mit jelent ma keresztet hordozni, és kinek a keresztjét nem látjuk, nem akarjuk meglátni? Erről szól a Naprakész nagy pénteken. Dr. Holló László teológus, a Bábesbolyai Tudományegyetem római katolikus teológiai karának a tanára. Jó napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Mindörökké, én köszönöm szépen a felkérést.
Jézus nem csak értünk, hanem velünk is szenved. Mit jelent ma hinni a feltámadásban? Egy reménytelennek tűnő világban élünk, háborúk, természeti katasztrófák, társadalmi és egyéni válságok, ahogy fogalmaztam a felvezetőben is. Mit kezdünk ezekkel keresztényként? Tudunk ezzel kezdeni bármit is keresztényként? El tudjuk fogadni, hogy Jézus ezekben is megfeszítetik?
Talán abból kellene kiindulnunk éppen ma nagypénteken, amit a kinyilatkoztatásból megtanultunk, de a saját természetünk törekvése alapján is érezzük a zsigereinkben, hogy az ember boldogságra van teremtve, ahogy egy régi sláger is megfogalmazza, minden ember boldog akar lenni. Mivel a boldogságvágyunk, illetve a boldogságvágyunkkal szembe menő szenvedés a halál mellett az emberi élet legegzisztenciálisabb problémája. Hogyha erről kívánunk gondolkodni, és Jézus szenvedését szeretnénk összekötni a saját megtapasztalt szenvedésünkkel, hát nem sporolhatunk meg némi teológiai eszmefuttatást. Ugye az Ószövetségi kinyilatkoztatásban az ember teremtésének a történetéből tudjuk, hogy Isten mindent jónak teremtett, így az embert is. És meg volt elégedve a munkája eredményével. Az embert életre, boldogságra hívta. Na most már, hogyha van a világban rossz, van szenvedés és halál, az az ember bűnének a következménye, teológiailag. A proféta ige hirdetés, tehát megjelenő a múltban azt a történelmi eseményt, mint okot, amely magyarázza a jelen helyzetet. Az ember dönthet a jó és a rossz között, elismerheti Istent, vagy elfordulhat tőle. És akkor ebben az élethelyzetben az embernek alapvetően két rendkívül súlyos egzisztenciális kérdése van, a szenvedés kérdése és a halál kérdése. Én már előadásaimban, interjúkban ismételten tanúságot tettem arról, hogy a halál kérdésével kapcsolatban már elég korán találtam egy számomra megnyugtató választ. Azonban a szenvedés kérdése az nem ilyen egyszerű számomra. Tehát, és nem csak számomra, hanem a teológia számára általában. Nyilván egy mai divatos kifejezéssel élve, hogyha az ember holisztikusan a maga teljességében nézi az ember életét, a világot, akkor ilyen módon találhat racionalitásokat, és tulajdonképpen csak ilyen módon tud a keresztény ember a hitéből kifolyólag is válaszokat adni ezekre az egzisztenciális kérdésekre, ebben az esetben a szenvedés kérdésére is. Nyilván akkor, amikor ezt a kérdést megközelítjük, akkor hát egyfelől a hívő ember, másfelől pedig a nem hívő ember szemszögéből is meg lehet közelíteni, és a két megközelítés között talán a lényeges különbség az lehet, hogy addig, amíg a nem hívő, legalábbis nem keresztény kinyilatkoztatás alapján hívő ember számára a szenvedésben kevés racionalitás van, kevés értelme van, addig a keresztény ember számára megvan a szenvedés reményének a magyarázata. Nyilván a hitetlen ember is gondolhat arra, hogy nem tudom, teher alatt nő a pálma, vagy még arra is, amit Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében fogalmazott meg, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosságot, nem tudom, úgy, ahogy az olimpikonok az olimpiára készülve szenvednek 4 éven keresztül, miközben az edzéseiket végzik, és azután eljutnak a dobogóra. A hívő ember ezzel szemben gyakorlatilag a teljes kinyilatkoztatás alapján, annak az ismeretében hát a figyelme arra irányul, hogy Isten megteremtette az embert, boldogságra teremtette, bűnbe esett, de a bűnből Jézus Krisztus, a második isteni személy, a szenvedése, kereszthalála és feltámadása által megszabadította. Ez a hitünknek a lényege. Na most, amikor szenvedésről beszélünk, ahogy a kérdésben is benne volt, ugye egyfelől beszélhetünk a személyes szenvedésről, másfelől pedig a világban megnyilvánuló tágabb értelemben vett szenvedésekről, amelyek nem feltétlen a személyes bűnhöz kapcsolódnak, mint természeti katasztrófák, háború, meg stb.
Tudunk-e jelen lenni másoknak a szenvedésében? Itt szó volt arról, hogy háborúk, természeti katasztrófák, tehát másoknak a szenvedései, nem a mi egyéni szenvedésünk, nem a mi egyéni válságaink, tehát jelen tudunk ebben lenni? Hogyan lehet egy keresztény ember jelen a szenvedésben, ha fizikailag távol van, ha kulturálisan távol van az adott személynek a szenvedésétől, az adott közösségnek a szenvedésétől?
Tulajdonképpen a személyes szenvedés segít bennünket abban, hogy empatikusak lehessünk a mások szenvedései iránt. A gyakorlat azt mutatja, hogyha valakinek az életében nincsenek, vagy kevés nehézség van, akkor a mások szenvedését nehezebben tudja értelmezni a maga számára. Tehát, hogyha mondjuk valaki soha nem volt beteg, mert hogy egészséges típus, akkor a beteg betegségét, az azzal járó szenvedéseket nehezen tudja megérteni, nehezen tud empatikus lenni vele. Amennyiben maga is volt beteg, akkor a szenvedése az sokkal közelebb kerül hozzá, tehát a másik személynek a szenvedése, és sokkal empatikusabb tud lenni vele szembe. Hogyha most a világban jelenlévő szenvedésekre gondolunk, ugye itt háborúkra, vagy a globális délnek a problémáira, akkor azt kell mondanunk, hogy viszonylag kevés a tapasztalatból származó empatikus készségünk. Mert hogy itt Európában az elmúlt 60-70 évben nem tapasztaltunk meg háborút, és a természeti katasztrófák is bár voltak, de nem olyan jelentősek, amelyek mondjuk egzisztenciálisan veszélyeztették volna az életünket. Ezért bár racionálisan nyilván megértjük azt, hogy a háborúban az embereknek szenvedése van, és próbálunk együtt érezni velük, vagy a természeti katasztrófák áldozataival, gondolok itt földrengésre, árvízre, tűzvészre és egyebekre, amik a hírekben elérnek bennünket. Tehát próbálunk együtt érezni velük, de ez az együttérzés inkább racionalitás alapú, nem pedig élmény alapú. És ezért van bennünk egy erőteljes távolságtartás. Ezért fordulhat elő az, hogy például a háborúk áldozataival kapcsolatban esetenként akár politikai szintérre kerülnek a viták, és pro és kontra érvelések hangzanak el, annélkül, hogy a szenvedő ember szenvedésére tudnánk különösképpen is figyelni. Most nem mondom azt, hogy nekünk is ilyen tapasztalatokat kellene szereznünk ahhoz, hogy meg tudjuk érteni például a háborúban szenvedő emberek szenvedését, de úgy vélem, hogy ez a magyarázata annak, hogy nem tudunk igazán empatikusak lenni.
Hogyan kell jelen lenni a másik szenvedésében, a másik ember szenvedésében? Hogyan, mit kell tennünk annak érdekében, hogy ez a jelenlevés ez ne egy üres sajnálkozás legyen, hanem valódi keresztény szolidaritás legyen? Tehát itt az egyház kell másképp megszólaljon, az egyes keresztény közösségekkel másképp megszólaljanak az igazságtalanság a szenvedés kérdésében?
Keresztény emberként talán először különbséget kell tennünk az elkerülhető és az elkerülhetetlen szenvedés között. Az elkerülhető szenvedéssel kapcsolatban nyilván igyekeznünk kell elkerülni, az elkerülhetetlen pedig fel kell vállalnunk. Eleve elkerülhetetlen. Na most már az egyházunk tanítása is ezt hangsúlyozza, az elkerülhető szenvedést elkerülni. Az elkerülhetetlen szenvedéssel kapcsolatban viszont aktivitásra szólít fel az egyházunk. Tehát azt kéri tőlünk, hogy a fele barátaink szenvedésében próbáljunk megsegíteni. És ugye a kérdésben benne volt az, hogy az egyház vagy az egyén, azt gondolom, hogy nem vagy-vagy, hanem is-is. Tehát mindenkinek a maga részéről meg kell tennie azt, amit meg tud tenni. Most, hogyha konkrétumokra gondolunk, akkor mit tehetek én egy, nem tudom én, afrikai éhező személlyel kapcsolatban? Hát nyilván elsősorban is próbálok együtt érezni vele, és hogyha van rá lehetőség, hogy valamilyen formában, bármilyen formában segítséget nyújtsak, akkor ezt megteszem. Mondjuk nyugaton sokkal jobban meg van szervezve ez, különböző afrikai segélyek formájában például. De hogyha a saját dolgainkra gondolunk, akkor nem tudom, itt is volt olyan, hogy árvíz idején például az egyházmegyénkben is gyűjtést szerveztek, és akkor én lelkiismeretben felhívva érezhetem magam, vagy kell éreznem magam arra, hogy ilyen formában mutassam meg a segítőkészségemet. Ami pedig az intézményes oldalt illeti, tehát az egyházamat illeti, hát ezzel kapcsolatban, nem tudom, például most az ukrán háború vonatkozásában néha felröppent egy-egy hír arról, hogy a Vatikán próbál közvetíteni a háborús felek között. Tehát van egy ilyen intézményes lehetősége is az egyháznak, hogy a szenvedés enyhítését szolgálja ilyen formában. Vagy nem tudom, eszembe jut, hogy 2019-ben volt egy olyan történet, hogy ugye 2010-es évek elejétől Dél-Szudánban háború volt. Dél-Szudánnak kb. 60%-a katolikus, és ezért a pápa különösképpen is próbált ott segíteni, és elérte azt, hogy a dél-szudáni vezetők, miniszterelnök és miniszterek ellátogattak Rómába, hát egy lelki gyakorlat céljából. Tehát önmagában ez a gondolat, hogy háborúzó felek lelki gyakorlaton vesznek részt, ez is már rendkívül sajátos, de valamilyen formában a vatikáni diplomácia ezt elérte, és hát ott volt egy találkozás a pápával is, ahol a pápa szinte könyörögve kérte őket, hogy próbáljanak egymással kibékülni, mert hogy a miniszterelnök és a miniszterek különböző felekezetekhez tartoztak, törzsi vallásokhoz, neoprotestáns közösségekhez, meg katolikus is volt közöttük, és tehát próbáltak kérni őket, hogy egyezzenek ki egymással. És akkor egy adott pillanatban megszakította a protokollt, odament, letérdelt eléjük, és egyen istenként megcsókolta a lábukat. Most az ószövetségi kinyilatkoztatás szellemében azt mondhatjuk, hogy ez egy prófétai gesztus volt, majdhogy nem érthetetlen. De a pápa akkor, amikor ilyen érthetetlen gesztusra ragadtatta el magát, akkor tulajdonképpen az emberek százezreiért harcolt, mert hogy a háború során körülbelül 400 ezer áldozat volt 2011 és 15 között, tehát gyakorlatilag minden családban volt áldozat, minden családban volt szenvedés, és a további szenvedések enyhítésére vagy megszüntetésére harcolt ilyen formában a pápa. Tehát ezt a példát azért hoztam, hogy intézményes formában is vannak különböző lehetőségek, diplomáciai vagy akár ilyen személyes profitai gesztussal történő események, amikor az ember odahathat, hogy a szenvedést enyhítse.
Mit jelent ma keresztet hordozni, kinek a keresztjét nem látjuk, nem akarjuk meglátni, érezzük-e, átérezzük-e mások szenvedését? Erről beszélgetünk a mai napra kézben dr. Holló László teológus, a Bábesbolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karának tanára a vendégem. Milyen konkrét formát ölt a kereszt ma?
A kereszt, a népi bölcsesség azt fogalmazta meg, hogy mindenkinek megvan a maga keresztje. Az ember, bár ahogy már utaltam a bevezetőben, boldogságra van teremtve, és minden ember boldog akar lenni. Ezzel együtt minden embernek megvan a keresztje, és sajátos formában. Mert hogy mindenkinek alapvetően az hiányzik, ami éppen nincs. A szegény ember gazdag akar lenni, a gazdag ember jó kapcsolatokban szeretne élni, tehát gyakorlatilag egy hiátus, egy hiány az, ami az ember életében szenvedésnek minősül, illetve amit az ember szenvedésként él meg.
A társadalmunk kiknek a keresztjét nem veszi észre? Elnyomott kisebbségeknek a szenvedéséről beszélhetünk, etnikai, vallási üldöztetésről, nyilvános megszégyenítésnek a jelenségéről. Ezek mind-mind a nem észrevett szenvedések, ezek a mind-mind nem észrevett keresztek?
Igen, mert ahogy már utaltam rá, az egyéni tapasztalat teszi empatikussá az embert. Hogyha én nem tartozok valamilyen kisebbséghez, akkor a kisebbségnek a szenvedései számomra idegenként hatnak. Ugye ezt tapasztaljuk gyakorlatilag minden nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos kérdésekben is, de más társadalomban jelenlévő kisebbségekkel kapcsolatban is, hogy a többség az mindig fenntartásokkal viszonyul a kisebbségekhez, és nem érti meg tulajdonképpen a kisebbség problémáit. Esetenként pozitív diszkriminációról beszél a többség akkor, amikor a kisebbségeknek a szenvedését kellene enyhíteni, vagy a társadalom a kisebbségek szenvedésével kapcsolatban valamilyen lépéseket próbál tenni. Nyilván különösképpen az utóbbi időben egy némely kisebbség a társadalomban való reprezentáltságán felül tudja érvényesíteni az érdekeit, és ez esetenként természetesen zavaró lehet. De alapvetően a keresztény ember fel van hívva arra, vagy a keresztény embernek kötelessége az, hogy a fele barátját a maga személyes társadalmi kontextusában próbálja megérteni, és hogyha segítségre szorul, akkor próbálja segíteni. Úgy, ahogy ezt Jézus az irgalmas szamaritánus példabeszédében rendkívül jól magyarázta. Mert hogy az irgalmas szamaritánus a korabeli zsidók számára egy idegen elem volt, olyan, aki megvetés alanya volt, és Jézus ezt az irgalmas szamaritánust teszi példaként a korabeli zsidóság elé. Ilyenként a keresztényeknek is, tehát nekünk keresztényeknek is elműködési alapot ad, mondjuk így egyszerűen.
A húsvéti Szent Háromnapon elhangzik valamilyen formában az, hogy Krisztus velünk szenvedett. Mit jelent ez, hogy Krisztus velünk szenvedett, és mit jelent ma együtt hordozni valakivel a keresztet? mit jelent ma azok mellett állni, azok mellett lenni, akik némák, akiket elnémítottak, akik nem szólalhatnak meg, akik nem tudnak megszólalni, nem tudják elmondani azt, hogy mi az ő keresztjük, mennyire nehéz az ő keresztjük, vagy kötelességünk nekünk, keresztényeknek ezzel foglalkozni?
Hát először is a keresztény hitünk alapja az, hogy Krisztus szenvedésében részt veszünk. Nyilván a történet onnan indul, hogy az ember a bűnbeesés által a boldogság milliójéből, a paradicsomból kikerült. Ugye a teremtés történet így írja le. És Isten tulajdonképpen elvethette volna az embert. Mondjuk főként a 24. századi ember hajlamos arra, hogy úgy gondolkodjon, hogy ami elromlott, azt eldobja és vesz helyette másikat. De Istennek nem ez a filozófiája. Isten az embert megteremtette, jónak teremtette, és akarta az embert. Az ember ugyan a bűnbeeséssel szembefordult vele, de Isten nem utasítja el az embert, hanem továbbra is ezt az embert akarja, akit ő megteremtett. Tehát a hitünknek tulajdonképpen az alapja az, hogy Isten ezt az embert meg akarja váltani. Isten ezzel az emberrel képzeli el a jövőt, és éppen ezért a második isteni személy Jézus Krisztust küldi el, és ez az új szövetség, amikor új szövetséget köt az emberrel, és Jézus Krisztus szenvedése által váltja meg az embert. Nyilván ezt egyszerűbben is megtehette volna Isten azáltal, hogy megmondja, hogy kedves ember, meg vagy mentve. De ahhoz, hogy az ember megértse, hogy milyen nagy dologról van szó, ahhoz Isten fiában vállalta a szenvedést az emberért, és ezáltal rávilágított arra, hogy az ember számára is érték a szenvedés, mert hogy Isten Jézus Krisztusban a szenvedés által váltotta meg az embert, tehát a szenvedésnek értéke van. És ez indít bennünket, keresztényeket arra, hogy a magunk során mi is a szenvedésben értéket lássunk. Tulajdonképpen a szenvedésnek a lényege az, hogy nem reménytelen, hanem ezáltal a keresztény ember kapcsolódik Krisztus szenvedéséhez, és a végén, hogyha holisztikusan nézi az életét, akkor ennek a segítségével eljut az örök boldogságra.
Nagyon sokat beszéltünk már a szenvedésről. Változott-e az idők során a szenvedéshez való viszonyulásunk, akár a testi szenvedéshez való viszonyunk is? Most azt látjuk, hogy a tévécsatornákból ömlik a képünkbe a különböző gyógyszer reklámoknak a tömkelege, ilyen fájdalomcsillapító, olyan fájdalomcsillapító, ne szenvedj, ne akarj szenvedni. Most lehet, hogy ez egy leegyszerűsítése a szenvedésnek, de mi volt régebb? Tudjuk azt, hogy régebb hogyan viszonyult a keresztény ember a szenvedéshez, és hangsúlyozom, ne korlátozódjunk csak a testi szenvedésre, és hogy hogyan viszonyul a mai kor embere a szenvedéshez.
A szenvedéstől való menekülés gondolata az az emberi természetnek a része. És akkor, amikor mi is a szenvedéstől menekülni próbálunk alapvetően, akkor azt kell mondanom, hogy jó társaságban vagyunk, hiszen amikor Jézus megjövendőlte a szenvedését, akkor Péter apostol mindjárt mondta, hogy Uram, ez nem lehetséges. És akkor azt mondta Jézus, hogy távozz tőlem, Sátán, mert hogy nem Isten gondolatai szerint gondolkodol. Tehát Péter apostol, aki Jézus mellett élt 3 éven keresztül, és a tanításában részesült, természetes emberi reakcióval válaszolt a Krisztus szenvedésének a gondolatára. Tehát az, hogy az ember a szenvedéstől menekülni akar, ez alapvetően természetes. Ahhoz, hogy a szenvedésnek az értelmét megértse, ahhoz erőteljes hitre van szükség, és a hitben való fejlődésre. Péter apostol is bár először elutasította Krisztus szenvedését, bár megtagadta Jézus Krisztust, ahogy fejlődött, erősödött a hitében, a végén már kész volt Jézusért a halált is, a szenvedést is vállalni. Tehát azt gondolom, hogy nekünk is arra van szükségünk, hogy fokozatosan újra és újra átelmélkedve Krisztus szenvedését igyekezzünk a magunk számára is a szenvedés értelmét megtalálni. És úgy, ahogy Szent Pál apostol a Rómaiakhoz írt levelében írja, hozzáadom a szenvedésemet Krisztus szenvedéséhez, és ilyen formában nyerhet értelmet igazából a szenvedésünk, és ezáltal gyengíthetjük azt az ellenállást, ami bennünk a szenvedéssel kapcsolatban van. Tehát gyakorlatilag reményt adunk a szenvedésnek.
Beszéltünk arról, hogy egymás terhét hordozni, egymás keresztjét hordozni, az keresztényi magatartás. Tud-e egy keresztény közösség, vagy egy gyülekezet biztonságos térré válni a megsebzettek, a kicsik és elesettek, a kiszolgáltatottak számára? Most nyilván tud, ez az elmélet, hogy tud, hogyan tud a gyakorlatban is azzá válni?
Ahhoz, hogy egy közösség a szenvedők számára segítséget tudja nyújtani, ehhez érzékenyé kell válni a szenvedésre. Ugye az egyházunk gyakorlatában vannak különböző módok. Például most elsőre a Szent Antal persely jut eszembe. Hagyományosan minden templomunkban, vagy legalábbis a legtöbb templomban van egy úgynevezett Szent Antal persely, ahol a közösség szegényei számára történik gyűjtés, és abból azután valamilyen szociális juttatás történik. Tehát gyakorlatilag most modern kifejezéssel élve azt mondhatjuk, hogy a közösségnek szociális hálót kellene alakítania a rászorulók számára. A problémát az jelenti körülbelül a 20. századtól kezdődően, hogy a szociális problémák, vagy egyáltalán a közösség tagjai számára a problémák olyan, tehát annyira megnövekedtek, hogy a személytől személyig, vagy a kis közösségek segítsége úgy tűnt, hogy nem elégséges. Például a katolikus egyházban ezért alakult ki az úgynevezett Caritas Internationalis, a nemzetközi Caritas szervezet, aminek a magas során nyilván vannak helyi egységei, és akkor ezek vállalják át részben, nagy részben az ilyen szociális segítség megszervezését. Tehát gyakorlatilag intézményesül ez a szenvedők megsegítésének a formája. És akkor ezen belül aztán különböző segítségformák alakulnak ki. Például most, hogyha a Gyülefehérvári Karitásra gondolok, akkor itt nem tudom én, alkoholista mentő szemináriumokat, foglalkozásokat, stb. Tartanak. Tehát nem csak konkrétan anyagi segítség juttatásával foglalkoznak, hanem másmilyen szociális problémáknak a megoldására is törekednek.
Nagyon sokat beszéltünk már az egymás terhét hordozni, ennek a fontosságáról. Elhangzott az is itt a beszélgetésünk során, hogy az, aki maga is hordoz keresztet, az hitelesebben tud mások mellé állni, vagy aki nem tapasztalt betegségeket, az nehezebben tudja megérteni azt, hogy milyen betegnek lenni, milyen egy beteg szenvedő mellé állni. Tehát a szenvedés, tehát akkor nem kizár, hanem sokszor inkább belevezet a szenvedésbe. Tehát ha mi szenvedünk, akkor jobban át tudjuk érezni, bele tudunk helyezkedni másoknak a szenvedésébe?
Igen, mindenképpen a szenvedésnek az egyik hát pozitívuma az, hogy megnő az empatikus készségünk, megértjük a felebarát szenvedését, és ezért a felebarát szenvedésbeni segítségére erőteljesebben érezzük az ösztönzést. Mert hogyha nem értjük, nem érezzük át olyan mélyen, akkor felületesebben kezeljük a felebarát szenvedését. De hogyha van egy ilyen jellegű tapasztalatunk, akkor sokkal intenzívebben képesek vagyunk a szenvedést hát megérteni, és hogyha még keresztény hitünk erősít is benne, akkor mindent megtenni annak érdekében, hogy ez a szenvedés minimalizálódjon, vagy hogy segítséget nyerjen a felebarátunk a szenvedésben.
Igen, csak hogy és ismét visszatérek erre, hogy ne legyen üres együttérzés a szolidaritásunk. A keresztény szolidaritás az, hogy mit tegyünk annak érdekében, hogy ez ne szánalom legyen, ne üres együttérzés legyen. Tehát a Szent Antal persejbe ne azért tegyek, hogy pénzt, hogy mit szól a mellettem ülő, hogyha én nem teszek.
Igen, a szenvedő ember legtöbbször vigasztalásra és nem magyarázatokra vágyik. Hát egy pasztorális irányelv szokott lenni az, hogyha például az ember betegszenvedő ágyánál, vagy a pap betegszenvedő ágyánál áll, akkor tulajdonképpen nem magyarázatokra van szükség, hanem legtöbbször arra van szükség, hogy egyszerűen megfogja a másik személynek a kezét. Hogy a szenvedő, az együttérzésre rászoruló az érezze azt, hogy jelen van számára. Ezért azt gondolom, hogy amíg egyfelől szükség van a tényleges segítségre, másfelől az emberi kapcsolatok mélységének a megtalálására van a legnagyobb szükség. Hogy a rászoruló érezze, hogy mellette állok, és érezze azt, hogy bízhat abban, hogyha lehetőségem van, akkor minden segítséget próbálok megadni neki.
Nagy pénteken beszélgetünk, szenvedésről beszélgetünk, a feltámadás reménységéről beszélgetünk. Hogyan beszélhetünk húsvétról 2025-ben? Hangsúlyozom, 2025 egy olyan világ, ahol beszéltünk már erről, emberek ezrei, százezrei szenvednek, háború, éhezés, egzisztenciális válság, egyéni válságok, belső összeomlások, és sorolhatnám. Tehát mit jelent ezeknek az embereknek a feltámadásnak az ígérete akkor, amikor az ő életük még mindig nagypénteknél tart, az ő életük még mindig a szenvedésnél tart?
Nyilván a feltámadásról csak hittel lehet beszélni. A hívő ember számára van jelentősége a feltámadásnak. Azt, hogy a nagypénteket élő ember számára mit jelent a feltámadás, ezt nem tudom megmondani. És pedig azért nem, mert mindenkinek a hite szerint más-mást jelenthet. Én el tudom mondani azt, hogy számomra mit jelent a feltámadás gondolata. Az elején utaltam arra, hogy az embernek két egzisztenciális alapvető kérdése van, a szenvedés és a halál kérdése. És én úgy gondolom, hogy a magam számára a halál kérdését megoldottnak tekinthetem. 12 éves voltam, amikor édesapám meghalt, és el lehet képzelni, hogy milyen tragédia egy 12 éves gyermek számára egy az édesapa halála, aki példaképe, családfenntartó, és hát rendkívül nagy problémát jelentett számomra. Talán nem voltam depressziós, mert akkor még nem volt nagyon ismerős ez a gondolat, de rendkívül szomorú voltam, és kerestem a magyarázatokat. és éppen akkor tanultuk az iskolában a koordinátorrendszert, és felrajzoltam a koordinátorrendszert, hogy az origóból a pozitív irányba, tehát felfele előre indul az ember élete, és aztán lehull a semmibe. És ez tragikusnak tűnt számomra. Mindaddig, amíg a gyötrelmeimben el nem jutottam arra a gondolatra, hogy igen, elindul az ember élete az origóból felfele, a horizontális és vertikális koordináta szárai között, és amikor lehull, akkor nem a semmibe hull, hanem a horizontális koordináta az tulajdonképpen maga Isten. És bármikor hal meg az ember, akkor Istenbe hull. Na most ez egy személyes élmény, mondjuk úgy. Én most elmondottam, ez valószínű, hogy nem nagyon érthető, vagy nem könnyen érthető egy hallgató számára, viszont számomra egy egzisztenciális élmény. És ettől kezdődően számomra a halál nem kérdés, a halál az válasz. És utaltam arra is, hogyha holisztikusan nézzük a hitünket és az életünket, akkor tulajdonképpen a földi élet 10, 20, 40, 50, 70 éve az rendkívül csekély idő egy örökké valósághoz képest. És a keresztény ember örökké valóságban gondolkodik. Hisszük azt, hogy a földi élet után egy örök boldogság következik. És ahhoz, hogy eljussunk az örök boldogságra, ehhez Jézus szenvedése és feltámadása adja meg a lehetőséget. Ezért aztán az, hogy ki hogy gondolkodik erről, az nyilván az egyéni hite és a hitben való előrehaladása alapján valósul meg.
Igen, csak hogy kell beszélnünk a feltámadásról azoknak, akik idézőjelben a kereszt alatt állnak, vesztesség, gyász, kilátástalanság, munkahelyi kiégés, depresszió, stb. Vagy nem beszélnünk kell, hanem épp amit ön itt az imént megfogalmazott, hogy a haldokló beteg ágyánál a pap megfogja a kezét, és ott lenni vele a szenvedésben. Tehát így kell viszonyulnunk. Tehát igazából az a kérdés, hogy Isten hallgatásával a világ szenvedéseiben mi mit kezdjünk? Hogyan segítsünk a másik embernek?
Én azt gondolom, hogy egyfelől kell beszélnünk a feltámadásról, mert hogy a feltámadás hitét meg kell erősítenünk egymásban. Úgy, ahogy ezt tették az apostolok, és azóta is teszi az egyházunk gyakorlatilag minden tagja, akkor, amikor megvallja a hitét. Viszont nem elég beszélni a feltámadás hitéről, a feltámadás jelentőségéről, hanem, ahogy a kérdésben is benne volt, tehát a rászoruló, a szenvedő ember mellett kell állnunk, legalábbis meg kell próbálnunk ezt tenni.
Zárjuk beszélgetésünket azzal, amivel indítottunk, szenvedés. Jézus nem csak értünk, hanem velünk is szenvedett. Hinni a feltámadásban, ez a keresztény hitünknek az alapja, bármennyire is reménytelennek tűnő világban élünk, háborúk, természeti katasztrófák, társadalmi és egyéni válságok. A feltámadott Krisztus a sebeit nem rejti el. Mi a saját sebeinkkel mit tegyünk? Vállaljuk, vagy rejtsük el? Szégyeljük, azok nem a mieink, vagy pedig épp az ellenkezője, azok által leszünk a többi ember számára hitelesek.
Igen, hát az emberben van egy természetes személyremérzet. Tehát, hogy a benső dolgait próbálja takargatni. Ugyanakkor, hogyha eléggé megerősödik a hitében, akkor egy idő után vágyat érez arra, hogy a belső gyengeségei feltárásával tanúságot tegyen arról, hogy van kiút. És ez történik például a kinyilatkoztatásban is, amikor az evangélisták leírják Péter apostolnak a tagadását. Tehát ez olyan, amit inkább el kellett volna titkolniuk, de nem ezt teszik, hanem gyakorlatilag jó példaként állítják elénkbe, hogy a szikla, akire Jézus az egyházat alapította, képes volt Jézust megtagadni, és ennek ellenére sziklává tudott válni. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy a gyengeségeinkről alkalmas az, hogy tanúságot tegyünk, és tanúsítsuk azt, hogy van kiút Jézus Krisztussal, Istennel együtt.
Legyen ez a zárszónk, és főként azok felé, akik nem úgy hisznek, mint a mélyen keresztény emberek, hogy a hit az nem naivitás, hanem sokkal inkább egy a kétségbeeséssel szembeni ellenállás, és a húsvéti remény így ellenálló erővé tud válni abban a világban, ahol a szenvedők vannak, ahol közöny van. Dr. Holló László teológus, a Bábesbolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának a tanára volt a Naprakész vendége. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és kívánok kegyelem teljes húsvét ünnepeket a hallgatóknak és mindannyiunknak.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, kollégáim nevében is áldott húsvétot kívánok.